Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá válhatnak az extrém hidrológiai események, köztük a kisvizek, melyek következményeit a hazai folyók jelentős részén évtizedek óta tartó medermélyülés is súlyosbítja, derül ki a Magyar Tudományos Akadémia háttéranyagában. A kutatás szerint a mostani dunai kisvíz jól mutatja, hogy a vízhiány egyre nagyobb kihívást jelent a magyar vízgazdálkodás számára. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a Duna magyarországi szakaszán az elmúlt 6 évtizedben átlagosan csak nem 2 méterrel süllyedt a meder, míg a Tiszán és a Dráván az elmúlt évszázadban mintegy 1,5 méteres szint süllyedés következett be. A Magyar Tudományos Akadémia szerint nincs minden helyzetre alkalmazható egységes megoldás. A kutatások alapján a folyók természetes működésének helyreállítása, a víz visszatartás növelése, a természet alapú beavatkozások, a hordalék gazdálkodás fejlesztése, valamint a meglévő és új vízügyi létesítmények összehangolt alkalmazása egyaránt hozzájárulhat a klímaváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodáshoz. Biztosítja a kabinet az idei működésükhöz szükséges összeget a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér számára. Magyar Éva a kormány szóvivő jelezte, összesen 5,5 milliárd forintot rendeltek a súlyos likviditási gondokkal küzdő repterek támogatására. Elmondta, a 3 légi kikötő számára az idei költségvetés eredetileg egyetlen fillér támogatást sem tartalmazott, márpedig így a többletforrások nélkül a légi kikötőket működtető társaságok fizetésképtelenné válnának. Hozzátette, a kormány megbízta a közlekedési és beruházási minisztert többek mellett a debreceni repteret működtető társaság átvilágításával. 8 közép- és dél-kelet-európai alkotással várja a közönséget szeptemberben a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál új V4 Plus versenyszekciója, mely a korábbi East of Europe programot váltja fel, közölték a szervezők. Azt írták, az új elnevezés jobban tükrözi, hogy a szekcióban a visegrádi országokból, valamint a térség további államaiból érkező filmek kapnak helyet. A program célja pedig az, hogy olyan régiós alkotásokat mutasson be, melyek a magyarországi moziforgalmazásba többnyire nem jutnak el. A fesztivál nyitó filmje a horvát Igor Seregi Lagzi című vígjátéka lesz, mely minden idők legsikeresebb horvát mozifilmje. Magyar alkotásként Novák Erik 10 éjszakás kaland című új filmje szerepel a szekcióban. A nyitófilm kivételével a V4 Plus versenyszekció vetítéseit a fesztivál új állandó helyszínén a legmodernebb technikával felszerelt Tudomány és Technika háza színpadán rendezik meg. Mintegy 40 kültéri és beltéri kiállítóval megnyílt a Hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. Búza László szakállamtitkár arról beszélt, hogy a magyar mezőgazdaságban új stratégiára van szükség, melyben prioritást kap a magyar élelmiszer feldolgozása. Hangsúlyozta, hogy a szaktárca szorgalmazza a megtermelt javak helyben történő feldolgozását. Az idén a Virágzó Hajdúság szlogennel megnyitott 37. Hajdúsági Expo 3 napon át augusztus 9-ig várja a látogatókat. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállítás és vásár bemutatkozási és tanálkozási lehetőséget kínál a térségi agrárium szereplői, gazdálkodói és szolgáltatói számára, akik szakmai fórumokon, konferenciákon és kiállításokon is tájékozódhatnak a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről. A program sorozat részeként ezúttal is megrendezik a nemzetközi traktorhúzó versenyt, most 5 európai országból érkező 10 versenyzővel, valamint a nemzeti amatőr traktorhúzó bajnokságot is.
Az időjárásról.
Átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz a szél. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd vasárnap délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szemed megígézett, miért hagytuk, hogy így legyen, a sors akarta vagy a véletlen.
Lesen. Horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti csillagkozmetikus stílus tanácsadóval, A most divatos, lágy, opálos bőrhatású sminkről beszélgettünk.
Úgy látom, hogy megérkezett, tehát a helyére került ez a fajta sminkelési trend, ugye szoktuk mondani egy no make-up make-upnak.
Majd Borsodi Bence kertészmérnököt a sziklakert kialakításáról, ápolásáról és gondozásáról kérdeztem.
A sziklakibúváshoz sziklakert kialakítható sínterepen is, ilyenkor minden követ kicsit meg kell döntenünk azonos irányba, így azok azt a látszatot fogják kelteni, mintha geológiai erők hatására elfordult, közetvétek sziklái bukkanának a felszínre.
Adásunk végén Szaniszló Bertalan Schäfer, ízutazásunk következő állomása az orosz konyha lesz.
Minimális zöldség, minimális köret, minimális hús felhasználás, és igazából főleg a levesek az, amik meghatározzák az orosz konyhát. Náluk is ugye nagyon, ahogy a lengyel konyhára is jellemző, ez a töltött tészta.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsük velünk az elkövetkezendő egy órát.
Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska macska követ. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az állomás mindig ugyanaz, most elmész, de fejben itt maradsz. Idegen voltál a bőrödben, amíg vasalva álltak egy bőrönben. A terveid oly sok éjszaka, de most csomagol a szív, megyünk haza. Mit zakatolt bent a képzelet, míg az árnyék boxból béke lett. Ha minden régi sebet megszoksz, beszélhetsz újra önmagadhoz, mint régi pattás, köszönt a táj, nem fáj a csend, az idő megáll. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska követ. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. A Dunaparton húsz kardigánt, megdolgoztatjuk a romantikát. Feledésben őrzi a múltunk, a hibáinkból nem tanultunk. A nagy világnak megmutattuk, mit összeszedtünk, ma elmulatjuk. Hogy túl sokat várnak az álmok rabok, de itt úgy ébredtem, hogy szabad vagyok. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska követ. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív. Haza-haza jövök, mindig visszahív. Haza-haza hozom még egy kis darabot, a világból sok-sok pillanatot. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív. Haza-haza jövök, mindig visszahív. Haza-haza hozom még egy kis darabot. Haza-haza és végre itthon vagyok. Itthon vagyok.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat, Kishonti Csillát. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
Elég hosszú ideje, évek óta beszélgetünk már mindenféléről, ami a divattal, a szépségápolással, a sminkkel kapcsolatos, és sokszor beszéltünk a sminkekről. És az utóbbi években azt veszem észre, hogy inkább afelé tendál ez az ágazata a szépségiparnak, hogy ilyen nagyon lágy, nagyon bőrhatású, nagyon egyszerű, de mégis látványos sminkeket készítenek. És ahogy itt az adás előtt beszélgettünk, mint kiderült most, ez a trend is, errefele hajlik a szépségipar is. Hát erről fogunk beszélni, hogy lágy, opálos és bőrhatásos sminkek.
Igen, ez már évek óta indult ez a trend, de most én úgy látom, hogy megérkezett. Tehát a helyére került ez a fajta sminkelési trend. Ugye szoktuk mondani egy no make-up make-upnak is, hogy ez a van is, nincs is, hoztam is, meg nem is valamit. Tehát, hogy azért van, de az a régi klasszikus, alapozó réteg, ami mindent elfed, tehát teljes fedésű volt, az gyakorlatilag az kikerült így a hétköznapi viseletből, vagy a sminkelésből, megmaradt ugye a fotózásokhoz, kifutókhoz, de így a hétköznapi életben ez abszolút nem divat, ami fantasztikusan jó, mert azért sokkal nehezebb volt viselni, és szerintem nagyon sok nő azért óckodott a sminkeléstől, mert ezt soknak találta, tehát hogy ő nem akar ilyen maszkos hatást elérni, nem akarja, hogy azt érezze a bőrén, hogy nem tud hozzányúlni, meg nem lélegzik. Na most ez a mostani sminktrend, ez teljesen viselőbarát, bőrbarát, borzasztó könnyed, légies, és a hangsúly valóban így a könnyedségen és a természetesség van, ahol így a fények, a színek így nagyon finoman változnak. Tehát ilyen plasztikussá válik az arc, de nem úgy, hogy most megváltoztatja. Ugye beszéltünk már többször a BBCC krémekről, amelyek valóban ilyen többféle funkciót töltenek be, mert egyrészt színeznek is, fednek, de nem nagyon fednek, bőrápoló hatásúak is, sőt sok esetben ugye fényvédővel is ellátottak, mert ugye ez is mindig szóba kerül, hogy mennyi réteg az annyi réteg, amelyet még képesek vagyunk magunkon elviselni, úgyhogy ne nyomja el a bőrünket, és kényelmes legyen. Tehát ennek a sminknek az alaptitka az előkészítés, tehát hogy a bőr az mindig nagyon jól hidratált legyen. És akkor én soft fókusznak is mondjuk ugye a következő rétegeket, tehát maga a bőrápolás az alapja annak, hogy sminkelni tudjunk. Tehát egy ápolatlan, vagy úgymond kezeletlen, elhanyagolt bőrön soha nem fog jól mutatni semmilyen smink. Tehát hogy ez az alap. Tehát ha választani kell, hogy most smink vagy bőrápolás, akkor az első lépés a bőrápolás. És legyen egy hidratáló anyag, ami előkészíti a bőrt, behidratálja, ugye ilyenkor a kis hámsejtecskék megszívják magukat nedvességgel, megduzzadnak, tehát valóban egy sokkal teltebb hatás lesz. És akkor utána jöhetnek különböző primerek, amelyek vagy még mattítanak egy kicsit a bőrön, ahol kell, a korrektorok szem alá, kis apró hibákat el lehet korrektorozni, és így nem teljes arcot fedünk, hanem csak ott helyileg pici pöttyökben, ahol éppen szükség van rá, és erre jöhet rá egy BB krém, ami jó esetben most már fényvédővel is ellátott, tehát hogy még az a lépés is kimaradhat, hogy utána mondjuk még fényvédőt kell föltenni. Lehet egy fixálás is, hogyha azt szeretnénk, hogy ez hosszú ideig tartson napközben, munka sokfelé jövet menet, és ez a fixálás is nagyon könnyed lett. Vannak ilyen finom kis púderek, ilyen transzkulens púderek, ilyen átlátszó púderek, amelyek látszatra fehérek, de a bőrön már nem, por állagúak, és egy nagyon laza ecsettel, csak úgy át kell simogatni vele a bőrt, és nagyon szépen segít helyén maradni ennek az egész sminknek, és már meg is volt az alapunk. Ez az alap a sminkelésben, és erre lehet utána rétegezni, mert ugye nem csak az öltözködésben, hanem a sminkben is van rétegezés, hogy még erre tehetünk utána pirosítót, bronzosítót, szempillaspirált, jöhetnek szájfények, rúzsok, ugye kinek mi. Nagyon a szemfestés, mint külön, az most gyakorlatilag nem divat háttérbe szorult. És pont ezért lett ilyen nagyon lágy, nagyon természetes ez a mai smink, hogy a bőrön van a fókusz, hogy a bőr legyen hidratált és finoman, lágyan fedett, tehát nem fedjük se teljesen, átlátszódhatnak kicsik is szeplők, a ráncunk az ott van, de különböző fényefektekkel lehet ezt halványítani, hogy ne tűnjenek olyan mélynek a ráncok, ilyen primerekkel, korrektorokkal, de összességében engedi láttatni magának a bőrnek a felületét. Én nagyon szeretem, sokan kérik, és úgy érzem én is így a szakmában, hogy egyre inkább mernek a hölgyek sminkelni, és kérik így a tanácsokat, mert már látják, hogy azért ez a mai smink az nem az, ami régen volt, vagy mondjuk az én fiatal felnőtt felnőtt koromban, így a 30-as éveimben, vagy akár csak egy pár évvel ezelőttre is, ha visszanyúlunk, ugye nagyon merev, vastagra festett szemöldökök, a kihúzott szem, a műszempillák, a nagyon erős pirosítók, erős fedések, tehát hogy ezek teljesen eltűntek ma így a hétköznapi divatból szerencsére.
Akkor ezt megtanulni és kivitelezni is azért sokkal egyszerűbb. Ezt a
nagyon egyszerű, és kevés termék kell hozzá. Igen. Nem kell óriási készletet felhalmozni, én a minőségre helyezem a hangsúlyt, tehát itt valóban nem kell sok, így ahogy felsoroltam, azok legyenek minőségi darabok, hiszen a bőrünkön viseljük egész nap akár, és minden nap, éveken át. Tehát, hogy itt erre hívnám fel inkább a figyelmet, hogy a minőség, erre szálljunk itt az alapokra többet, egy kicsit a keretből, mert megéri, és nagyon szép eredményeket lehet vele elérni. Az, hogy a textúrák milyenek, itt lehet válogatni, hogy ki miért szeret, hogy inkább púdereket, folyékonyat, ugye, vagy krémeseket, ugye most a pirosítók is lehetnek krémek, vagy lehet BB-krém, de lehet egy mattító préselt púdert, de azoknak is van egy nagyon finom ilyen sejmes hatása. Tehát, hogy ez úgy kinek melyik jön be, illetve a bőr állapothoz és a bőrhöz is igazítjuk azt, hogy most melyik jó neki, a krémes, vagy éppen a púderes. Ugye ezek itt a tanácsadáson, ezek elég könnyen eldönthetők, meg kipróbálunk több verziót, és akkor az kiderül, de nagyon szoktak örülni a hölgyeknek, hogy hó, hát ezt én is meg tudom csinálni, és igen, tehát jelentem, ezt mindenki meg tudja csinálni, tehát könnyű a kivitelezése.
Ha már az arc ilyen natur tulajdonképpen természetes állapotot mutat, a szájat legalább kiemeljük rúzssal, vagy az is ilyen natur marad?
Ez lehet, igen, tehát a szem helyett inkább a szájra van most a fókusz, tehát oda ment át a hangsúly. Igen, tehát nappalra kevesen szereti az erős élénk rúzsokat, és akkor mehetnek nyugodtan ilyen gyöngyhály színű, rózsás, pezsgős, árnyalatú rúzsok, vagy szájfények, vagy krémes szájfények, olyan is, ami mondjuk nem fényes, hogyha valaki idegenkedik tőle, és alkalmakra, vagy igen, különböző helyszínekre, ha megyünk, akkor egy elősebb, élénkebb rúzs. Na most a szájfényeknek azért csak itt az régebben fiatal hölgyeknek mondanám, hogyha már vannak a száj körül kis finom szivarráncok, ugye ezek a kis függőleges felső szájak fölötti ráncocskák, akkor a szájfényeknek megvan az a hátránya, hogyha nagyon híg, nagyon futó, ha belefutnak ezekbe a kis ráncokba. Tehát ott azért kell egy valamilyen alapot föltenni, tehát lehet viselni szájfényt, de egy szájkontúr ceruzával például, amit finoman elmosunk, meg lehet akadályozni ezt a futást, vagy egy ajak alappal, egy ilyen primerrel, ami szintén segít helyben tartani az anyagot. Ezeket is mindig úgy kell elképzelni, ezek nagyon könnyűek, tehát egyik sem testes, nehéz, hanem mindegyik egy könnyed. Pont azt a célt szolgálják, ezek a primerek is, az előkészítők is, hogy szebben mutassanak az ilyen leheletnyi színek az arcon.
Csillogjon, vagy ne csillogjon?
Jó kérdés, ugye van a csillog és a fényes, csillogni vagy fényegni. A csillogásnak mindig van egy ilyen hátsó érzete ennek a szónak, tehát mi azt szoktuk szakmailag csillogónak nevezni, ami fényt szól, tehát különböző ilyen kristályos, tehát poros anyagok, amik valóban ilyen csillámhatásúak. Azok nem jók, illetve alkalmakra lehet föltenni kisebb területekre. A fény, azaz a highlighterek, fény és árnyékkal nagyon sokat lehet játszani az arcon, finoman, nem túl tolva. Tudom, a fiataloknál most megint van ez az opaleszen, tehát ez az opálos, nagyon fullos, mindenféle irizáló fényekben játszó make-up, tehát hogy mindent lehet túltolni, de a hétköznapi élet nem erről szól, viszont finom fényekkel, igen, a járomcsonton, az orrnyergen, vagy a szemöldök csonton, tehát ezekkel nagyon finoman lehet kiemelni az arcnak az egyébként is kiemelkedő pontjait, vagy azokat, amelyeket jobban szeretnénk láttatni, és a sötétebb árnyalókkal, bronzosítókkal, amelyek mondjuk mattak, azokkal pedig egy kicsit háttérbe lehet tolni, tehát kicsikét finoman lágyan lehet formázni az arcot. De például egy bronzosítóval egy egész arcot, nyakat, dekoltást is tudunk át púderezni finoman, ugye általában ezek préselt púderek formájában vannak jelen, bár itt is vannak már krémek, úgyhogy minden van, de ha préselt púder, akkor finoman az egész arcot is át tudjuk, és akkor ott van a nevében is, hogy bronzosítjuk, tehát napsütötté tesszük az arcunkat.
Szerintem erről órákig lehetne még beszélgetni.
Igen.
Én köszönöm, hogy itt voltál velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
Köszönöm szépen, szia!
Azon át meseszerű ligetek, éjszakák és kikelet, a ma is elmúlt titok, minden odafenn, oda át. Számtalan szállóbor, millió kicsi kisfény, aztán elvész, hogy jön az ég. Tegnap soha nem jön még, tova tűnő szél, rövid emlékén. De éget a tűz, hogy van folytatás, hogy nem múlik el a szívdobbanás, és nem tűnik el mindaz, mi jó, mert itt van a szó, az élet adó, s ha gond űz a rossz, és minden gonosz, és nem tudni már, hogy hol a határ, de a szívben egy hang halkan ott van, és szállni akar, hát engedd magad. De éget a tűz, hogy van folytatás, hogy nem múlik el a szívdobbanás, és nem tűnik el mindaz, mi jó, mert itt van a szó, az élet adó, s ha bunt űz a rossz, és minden gonosz, és nem tudni már, hogy hol a határ, de a szívben egy hang halkan ott van, és szállni akar, hát enged maga. Hogy van folytatás, hogy nem múlik el a szívdobbanás, és nem tűnik el mindaz, mi jó, mert itt van a szó, az élet adó, s ha gond űz a rossz, és minden gonosz, és nem tudni már, hogy hol a határ, de a szívben egy hang halkan ott van, és szállni akar, hát engedd magad. Mindaz, mi van, ajándés, a földön mit látsz, olyan szép, fentről jövő, ami él örökké.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonon a másik végén köszöntöm Borsodi Bencét, a Megyeri Szabolcs kertészetének kertészmérnökét. Szép jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Sziklakertet építünk ma, ez a következő lépés a kiskertünkben. Mit jelent az, hogy sziklakert egyáltalán?
A sziklakert definíciója többféle lehet, de az biztos, hogy a kert leglátványosabb, legvonzóbb, de ugyanakkor a legdrágább létesítményei közé tartozik. Két alapvető típusa, a mérten és a tájképi sziklakert, de ezeken belül is rengeteg változata létezik. A mérteni sziklakert jellemzője a szabályosság, leggyakoribb elemei a szárazó rakott kőfalak, lépcsők, kőlapos utak. A tájképi sziklakert a növény és a kő természetes előfordulását igyekszik visszaadni. Ha jól van megépítve, akkor természetes táj kertbe illeszthető másoként hat. A tájképi sziklakertnek két változata van, aszerint, hogy milyen szikla előfordulás utánoz. Megkülönböztetünk sziklakibúvásos és szorványköves sziklakertet.
Mit jelentenek ezek a fogalmak, hogy sziklakibúvás és szorványköves sziklakert?
Általában csak meg szokták építeni a sziklakertet, és sokszor nem is veszik figyelembe, hogy ezek mit jelentenek. Viszont ha azt szeretnénk, hogy a kertbe simuló és nagyon jól nézzen ki a sziklakert, akkor mindenképp érdemes betartani ezeket a fogalmakat. A sziklakibúvásos sziklakert a hegyoldal képét jeleníti meg. A sziklákból úgy kell megépítenünk a sziklakertet, mintha azok együtt egy hegyoldalból kiemelkedő hatalmas szikla föld feletti részét képeznék. A sziklakibúvásos sziklakert kialakítható síkterepen is. Ilyenkor minden követ kicsit meg kell döntenünk azonos irányba, így azok azt a látszatot fogják kelteni, mintha geológiai erők hatására elfordult, közvetvétek sziklái bukkanának a felszínre. A szorványköves sziklakert az elsimuló hegylábat utánozza, ahol a gyepet és az alacsony növényeket már itt-ott megtöri egy-egy kibúvó szikla, vagy a hegyről legördült és földbe süllyedt sziklatömb. Ennél a típusnál néhol sok a kő, néhol pedig a dús növények közé csak egy-egy nagyobb költömb hullik. Alföldi, lapos kertekben furcsa volna kis dombot csak a sziklák kedvéért emelni, ezért az ilyen helyeken a közel vízszintesen elhelyezett, úgynevezett szorványköves sziklakertet célszerű építeni. E forma létrehozása egyszerűbb, mivel kevesebb kő szükséges és kevesebb földmunkával jár. Valószínűleg ez az oka, hogy a szorványköves sziklakert az elterjedtebb.
Milyen szabályokat tartsunk szem előtt, amikor egy sziklakertet szeretnénk kialakítani?
Szép sziklakertet építeni nem könnyű. Varázsa abban rejlik, hogy elhiteti a szemlélővel, valóban sziklás vidéken jár, ahol a kert, a ház csak később települt a már évezredek óta ott lévő növények és sziklák közé. Ehhez néhány szabályt mindenképp be kell tartanunk. Többek között a sziklakertet a kertben úgy kell elhelyeznünk, hogy az ott magától értetődő, sőt szükséges megoldásnak tűnjön, ne pedig felesleges dekorációnak. Legkönnyebb a dolgunk, ha kertünk lejtős területen található, hiszen ott kézenfekvő, hogy a sziklák kibújnak a felszínre, különösen a meredek szakaszokon vagy a lépcsők környékén. Sík vagy majdnem sík vidéken ez már jóval nehezebb. A kert vagy az előkert kellős közepén kimondottan a sziklák számára emelt dombocska mesterkelt és öncélú hatást kelt, ami természetellenessé teszi azt. Ilyen helyen alacsony, elnyújtott sziklakertet kell építenünk a kertbe simuló, ferdén kiálló sziklákkal. A szikla intenzív ápolást igénylő és intenzív díszadó létesítmény, csak oda helyezzük, ahol gyakran és hosszasan időzünk. Ilyen például a ház bejárati frontja, a terasz vagy a kerti pihenő környéke. Fontos továbbá, hogy a sziklakert nem geológiai gyűjtemény, kövei csak egyféle kőzetből álljanak, ellenkező esetben bajosan hihető, hogy ugyanabból a sziklatömbből származnának. Hegyvidéken mindig az ott található kőzetből építsük meg a sziklakertet. Ne használjunk kis köveket a sziklakert építéshez, a sziklakertet úgy kell megépíteni, hogy az egyetlen hatalmas szikla felszínre bukkanó részének tűnjék. A nagy kövek stabilabbak, jobban áthitetik a szemlélővel, hogy természetes képződmény kertünkben a sziklakert. A sziklakertben a kő kell, hogy domináljon, ne a növény. Legkedvezőbb az arány, a felület egyharmadán borítja a növényzet, a többi pedig maradjon üresen a sziklák és a közéjük terített múrva számára.
Mi a sziklakert építésének a menete?
Jól át kell gondolnunk, hogy hova kerüljön a sziklakert, és lépésről lépésre meg kell terveznünk, és normálisan szabályt követően kell kialakítanunk a sziklakertet, hogy az évtizedekig díszítsen. A leggyakoribb sziklakert típus a réteg kibúvásos, ezért erről mondok pár szót. Mielőtt az építésnek nekiállnánk, gondoljuk végig, hogy a sziklakert nem csak kellemes látvány, hanem egyben termőhely is, a speciális igényű sziklanövények számára. Ezek a növények általában kevés nedvességhez szoktak, nagyon kötött talajon nem tud elszivárogni a víz, ezért ha agyagos a föld, érdemes a sziklakert helyén 20-40 cm mélyen kitermelni a talajt, ebbe kell beágyaznunk a nagyobb sziklákat, közéjük pedig ökrömnyi kövekből zúzott kőréteget kell tölteni, majd arra egy apróbb szemcséjű, a szűrő szerepét betöltő murva réteget terítünk.
Erre kerül végül is a speciális sziklakerti földkeverék, amiben aztán a növényeket ültetjük. Sziklák behelyezése előtt készítsünk vázlatot, hogy előttünk legyen, milyen vonalak mentén fognak később a sziklák kibukkanni a földből. A sziklákat ne állítva, hanem fektetve helyezzük el úgy, hogy a kibukkanó rész magasabban legyen, mint a földbe ágyazott fele. Ez egyúttal a növények gyökereihez vezeti a vizet, másrészt így lesz a legstabilabb a szikla a földben. Mikor behelyezünk egy-egy sziklát, kisebb kövekkel ki kell, hogy ékeljük, hogy a megfelelő pozícióba kerüljön. Ne földdel, hanem sziklával ékeljünk ki mindenképp, mert idővel a föld kimosódna a szikla alól, és kibillenne a helyéről, ahova beállítottuk. A sziklakert vázát alkotó kőpárkányokat megépítjük, közéjük a teraszokra sziklakerti földkeveréket terítünk. A keverék a kövekkel azonos arányú rostát múrva és korhat lombföld vagy kerti komposzt egy-egy arányú elegyéből kell, hogy álljon. Ennek a keveréknek a humusz tartalma és aránya megközelíti a sziklanövények eredeti élőhelyén találhatóét, laza és mégis víztartó, tápanyagban gazdag. A kőmúrva szerepe nem csak a talajlazítása, hanem az is, hogy optikailag összekösse az egyes kőpárkányokat, szikladarabokat. Ezáltal lesz igazán teljes, hiteles a kép. A sziklakert megépítésére a legmegfelelőbb idő az ősz, beültetésére a tavasz. Ekkora a talaj és a sziklák jól megüllepednek, nyugodtan ültethetjük bele a növényeket. Már az ültetés során ügyelni kell a kő és a növényfelület korábban említett 2/3-1/3 arányára, valamint arra, hogy a kiültetés ne aprózzuk el túlságosan. Egy-egy fajtából legalább 5-7 darabot ültessünk egymás közelébe, majd hagyjunk utána 10-20 cm-es murvás választósávot.
Milyen növényeket ültessünk a sziklakertbe? Szerintem ez a legsarkalatosabb kérdés.
Igen, ez egy kardinális kérdés. Ne csak a kövek, de a növények is harmonizáljanak egymással, talán az a legfontosabb. Sziklástáj sokféle van. A mediterrán hegyvidékek aromás félcserjékkel, lomblevelű örökzöldekkel tarkított ékes bozótjaitól, hazánk színpompás cserszömörc és karsztvidékein át az alpesi vadvirágos sziklagyepekig. Mindegyiknek megvan a saját speciális környezete, amely olykor annyira karakteres, hogy egymással nem is társítható. Képzeljük csak el, milyen diszonáns hatást kelt a télálló kaktuszok és egy valódi alpesi kert törpefenyőinek együttese. Döntsük el ezért, hogy milyen tájra kívánkozunk, és a növényeket is ahhoz válasszuk meg. Nem csak magába a sziklakertbe, hanem annak közvetlen környezetébe is. Bágyainak természetesen az a kert adottságai, például a kert fekvése, klímája, öntözési lehetőség korlátot szabnak, de még így is többféle lehetőség közül választhatunk. A sziklakertbe elsősorban sziklakerti évelőket ültetünk, ezek a választékai és állandóan bővül, folyamatosan fejlesztenek ki, nemesítenek új fajtákat. A díszfány díszcserjék közül sziklakertbe elsősorban az elfekvő termésű és törpenövekedésű fajok fajták alkalmasak. A sziklakert méretétől és hangulatától függően, vagy a délies jellegű, alacsony mediterrán félcserjék, vagy az alpesi hangulatot keltő elfekvő fenyőfajták, lomblevelű örökzöldek, vagy az elterülő növekedésű lombhullató cserjék, például a madár bírs a legalkalmasabb. A sziklakert keretezésére háttérgyanánt ugyancsak a hangulat teremtő díszcserjéket, alacsony és különleges megjelenésű fácskákat tudunk felhasználni. A sziklakert, ahogy az előző percekben is elmeséltem, egy alaposan megtervezett, nagy gondozási igényű, költséges, de ennek megfelelően nagy díszítő értékű kerti létesítmény. Ahhoz, hogy beleíjen a kertbe, természetes hatású legyen, be kell tartanunk az említett gondolatokat.
Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy mindenki, aki sziklakert építésbe fog, sokat tanult ebből, és hát remélem, hogy sikeresek lesznek ezek a sziklakert építések. Köszönöm, hogy itt volt velem. Én további szép napot, jó munkát kívánok, és a következő alkalommal újból találkozunk. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Pedig ismertél, aztán a végén
vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Szaniszló bácsi. Szia bácsi, szép jó napot kívánok neked.
Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
Az elmúlt héten a lengyel konyhával ismerkedtük, és szerintem biztos van némi hasonlóság az orosz konyhával. Nézzük nagy vonalakban, hogy mit tudunk elmondani egy általánosságban az orosz konyháról.
Tulajdonképpen az orosz konyha az olyan, mint maga Oroszország, tehát hatalmas területet foglal el, és igazából két földrész is meghatározza a gasztronómiáját és a konyháját. Egyrésztről az európai gasztronómia, másrésztről pedig az ázsiai vonal, és tulajdonképpen a 18-19. Században Oroszország hatalmas és gazdag ország volt, ezért a cári udvarokba ezek a nagyon tehetős és nagyon gazdag urak és cárok Európa és Ázsia legjobb szakácsait hívták, hogy a lehető legjobb és legfinomabb ételeket készítsék el. Alapanyagokban, összetevőkben és fűszerekben ez a korszak is ez az, ami meghatározza a konyháját. Mégsem igazából olyan kiemelkedő, mint mondjuk egy olasz, vagy egy spanyol, vagy egy francia konyha, de mégis meghatározó dolgaik vannak, és lehet arról beszélni, hogy jellegzetes orosz konyha.
Milyen alapanyagokat részesítenek előnyben, mivel az ország tényleg hatalmas, gondolom, itt minden szóba jöhet.
Főleg a húsok, amit meg kell említeni, vágóállatok terén mindenféle állatot felvonultat az orosz gasztronómia, legyen a sertés, marha, bárány, csirke, kacsa, tehát nagyon sokféle, de mégiscsak megmaradt az orosz konyha az egyszerűségnek, és a letisztult, és nem túl bonyolított, nem sokféle alapanyag egy tányéron, hanem minimális zöldség, minimális köret, minimális hús felhasználás, és igazából főleg a levesek az, amik meghatározzák az orosz konyhát. Náluk is ugye nagyon, ahogy a lengyel konyhára is jellemző, ez a töltött tészta, a pelmenyi, ami a legeslegíresebb, ha egy orosz ételt kell említ. De hát ez ugye nagyjából minden közép-európai országnak jelen van a gasztrómiájában. Lásd, az olaszoknál például a ravioli, nálunk a dereje, náluk a pelmenyi, a lengyeleknél a pirog, ez mindenhol megjelenik. Viszont az orosz gasztrómiát inkább a levesek határozzák meg, és abból is a tartalmas és laktató és nagyon gazdag levesek, és igazából ezt tekintik az étkezésnek a fő elemének. Főételek gyanánt nem biztos, hogy már tudnék olyat említeni, ami ekte nagyon híres és elterjedt orosz főétel, viszont levesekből viszont nagyon sokféle van. Tényleg például a szcsí, vagy a borscs leves, ezek ilyen gazdag, tartalmas levesek, és igazából nem tudom, hogy miért, de ott valószínűleg ezért nyilván egy hűvösebb éghajlat közrejátszott ebben, hogy valószínűleg a levesek ilyen elterjedtek lettek, hogy egy jó tartalmas, forró leves, amit megeszik az ember, és utána már úgy jobban érzi magát, és úgy érzi, hogy na, előre kapott. Nem gondolom, hogy azért, mert hogy a főételnek nem jut hely, vagy a desszertnek, hanem igazából ez úgy alakult ki, hogy az esett jól, és az volt a éghajlatnak, szokásoknak igazából, ami a legmegfelelőbb, és ezért lehet, hogy ezek emiatt vannak a levesek előtérben.
Említetted a borscs, ugye az egy cikkaleves, ha jól emlékszem. Ennek mi a különlegessége?
Tulajdonképpen a borscs az igazából egy ukrán levesként tartják számon. Egy ilyen savanyú, céklás leves, tartalmas, kiadós, tehát inkább ilyen, hát egy tálételhez hasonlít talán, mint leveshez, és ezt ugye előzetettel fogyasztják. Egyébként nagyon sok savanyút és nagyon sok savanyúságot is fogyasztanak az oroszok. A leveseiket is nagyjából erre a két csoportra lehet osztani, tehát vannak a savanyú leveseik, az egy meghatározó, ide tartozik például a szoljanka is, vagy a okroszka, és mind a három leves, ugye ebben a levesben kötelező a savanyú borka. Tehát valamiért a savanyú borkát ők nagyon előszeretettel fogyasztják.
Azt is olvastam valahol, de te biztos többet tudsz róla, hogy az étkezési szokásaik is kicsit másak, mint nálunk.
Igen, egy picit eltér az Európában megszokott és kialakult étkezési szokásoktól. Nagyjából a 18-19. Század végén alakult ki, és nagyjából a mai napig tartják. Főleg a közösségi intézményekben vannak ezek a szokások így rögzítve, mint például az iskolák, diákotthonok, kórházak. Igazából a nap ugyanúgy, mint máshol, reggelivel kezdődik. Ez egy olyan 6 és 8 óra között, és ezt követi egy 10 órai, ez nálunk nem újdonság. Ugye hát azért nálunk volt egy elég komoly orosz befolyás, tehát azért ez lehet, hogy valószínűleg innen ered Magyarországon is ez a reggeli 10 órai ebéd és a többi. Utána ebédelni náluk ilyen 2 és 3 óra között szokás, nálunk azért ez egy kicsit a visszább történik, és 17-18 óra között, ilyen 5-6 óra között hát ilyen teázás vagy uzsonnának nevezik, és a családok Oroszországban általában ilyen este 8-9 között vacsoráznak. Sok régióban akár még este 11-kor is, tehát hogy leülnek este 11-kor is vacsorázni. Ez egy picivel eltérőbb, mint a nálunk megszokott, de mégis azért érezhető, hogy ezek a hatások azért befolyásolták a mi étkezési szokásainkat. A főétkezés az mindenképpen az ebéd náluk, tehát az abszolút a főétkezés. Általában egy előétel leves és valamilyen húsétel az, ami követi, de az nem egy bonyolult és nem egy összetett. Inkább az a lényege, hogy együtt legyenek és együtt ebédeljenek, és az a legfontosabb étkezés.
Az étkezések során előszeretettel fogyasztanak tésztákat is, és hát most itt a desszertekhez kéne térnünk, de hát nem biztos, hogy ezek mindig édes tészták. Szóval milyen tészta ételeket fogyasztanak, illetve milyen kenyeret? Mert emlékszem, még a nagymamám mondta mindig, hogy az orosz fekete kenyér, amit ettek ugye abban az időben, amikor a háború volt, illetve a háború után, de hogy ez náluk az egy megszokott a hétköznapi kenyér a mai napig.
Igen, hát ugye meghatározzák az orosz konyhát egyrészt az ázsiai, másrészt az európai gasztronómiai szokások, és hát az, hogy annak idején ugye a cári udvarok a legjobb szakácsokat és a legjobb séfeket alkalmazták, és ezáltal minden régióból és minden országból kiragadták és megkapták azokat a szokásokat, amit ugye tésztát mindenhol lesznek, tésztát mindenhol töltenek, tésztát mindenhol készítenek, franciák, az olaszok, a belgák, mindenki. Tulajdonképpen az egyik leghíresebb a blini, a palacsinta. A keltésztából készült palacsinta, ez egy nagyon kicsi, ilyen kicsi palacsinta formában készítik. Ez egy élesztős keltészta, tarkedli. Azt valószínűleg onnan vettük át. Ők úgy hívják, hogy blini, vagy blincsiki, ugye az oroszoknál, ha megkérdezzük, hogy a palacsinta hogy van oroszul, aki tanult oroszt annak idején azt fogja mondani, hogy a blincsiki, mert még a Balatonon is kérték úgy állítólag az orosz turisták a strandon a blincsiki, de az nem az. Tehát amit mi ismerünk palacsintaként, az egy másik változat. Ők ezt a keltésztás palacsintát ismerik, illetve hát a pirog, az, amit már említettünk, ez a keltészta, és előszeretettel készítenek ők is keltésztát. A hagyományos keltésztát tej, liszt, élesztő, cukor, só, és ebből készülnek, és ezt töltik hússal, hallal, különböző formákban, krumplival, káposztával, almával, és ebből készülnek főleg az édességeik, és lehet ez kicsi, vagy nagy, vagy szögletes, vagy bármilyen formában, akár húsos, akár sós, akár édes, és a piroski, azt hiszem, hogy így hívják, piroskinak hívják, és ennek a változata, vagy a kisinyítő képzős változata a pirog, ebből jött ez a kis pici töltött tészta, és igazából vettek át Ukrajnából és az uráli meg a szibériai térségből különböző tésztaételeket, amik főtt tészták, tehát nem a sült és nem az olajban sült tészták, mint például a pelmennyi, amit ugye már lehet, hogy említettünk, nem biztos. Hát talán ugye, amit mondtam is, hogy ez a magyar derejéhez hasonló, amit sósvészben főznek ki, ők nem biztos, hogy beforgatják zsemlemorzsába. Én már láttam olyan változatot, például a hagyományos pelmennyi az állítólag csak egy ilyen citromos, tejszínes mártásban kerül felszolgálásra, és legyen az halas, húsos, akár édes, és akkor de ők nem forgatják morzsába, mi beforgatjuk, és nálunk ez a dereje. Tehát tulajdonképpen a pelmennyi az innen jött. Náluk is az 1000 meg az 1 a felhasználása ezeknek a tésztáknak. Főzik, sütik, töltik, és igazából ezért valószínűleg elterjedt náluk is.
Ettél a már igazi orosz ételt?
Hát őszintén talán egyszer ettem ilyen blinit, ilyen blincsikit, ilyen kis, hát ilyen lecsomagolva találkoztam egyszer egy lengyel árusnál egy piacon. Hát talán Oroszországból származhatott, de akár a lengyelektől is jöhetett, mert azt nem tudhatjuk, de talán az volt az, ami talán orosz.
Itt az étteremben szoktatok-e orosz vagy valami hasonló ételeket készíteni?
Tulajdonképpen orosz ételt nem, derejét azt szoktunk felszolgálni, az hasonló ugye a pelmennyihez, ugye a töltött tészta, de hogy orosz ételt, hát most említhetném a stroganoffot, mert az, hogy orosz, de mert hogy csemeguborkával készül, savanyúborkával, de azt nem nevezdi meg te orosznak. Mi itt az étteremben nem szoktunk orosz ételt, meg még a leveseket sem nagyon. Próbálkoztunk egyszer borssal, talán ilyen savanyú céklalevessel, de sajnos nem volt olyan foganatja, amit vártunk, úgyhogy ezt elengedtük, ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy aki orosz ételt szeretne fogyasztani, az meg fogja találni a módját, meg a helyét. Vannak Pesten például egy nagyon híres étterem, akinek orosz felmenőkkel rendelkező a séfje, vagy akár orosz is, a Nyíri Szása séf. Ő többszörös győztes világbajnok, Michelin ajánlott, és ők orosz vonalon mozognak, de ők is inkább ez a kaviár és a letisztult orosz konyha, tehát ez a fine dining vonalon. Nem gondolom, hogy nagy foganatja lenne itt nálunk, úgyhogy egyelőre még nem.
Én azt hiszem, hogy többet nem nagyon tudunk elmondani nagy vonalakban a orosz konyháról. Nyilván, aki szeretné megkóstolni, megkeresse megfelelő forrást, vagy éttermet, vagy esetleg receptek alapján neki áll otthon elkészíteni. Én köszönöm szépen, hogy ebben az utazásban a társam voltál. Én további szép napot, jó munkát, aztán jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk. Szia!
Én köszönöm a lehetőséget. Minden jót. Sziasztok!
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
A völgyből útra kép a pajkos nyári szín, egy szint elcsend szírma, pördül és földet ér.